Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Erdélyi Péter, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Magához tért az új autópiac?
Magához térőben van az új autópiac, ha majd akkor tér magához, hogyha még egy olyan 40-50%-ot emelkedik.
Mihez képest mérjük ezt a 40-50%-os elmaradást most?
Én a válság előtti utolsó évhez mérem, tehát nem a 2003-as, 2004-es gyönyörű mézes hetekhez, vagy mézes évekhez mérem a dolgot, hanem a válság előtti utolsó évhez, akkor olyan 151 néhány ezer volt a piac.
És az egészséges volt? Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a válság előtt volt időszak, ami igazából láthatóan nagyon sok kockázattal felfújt piac volt.
Az már igen, mert ez a 2003-2004-es 5-ös piacra érvényes ez, amikor a piacot finanszírozással felfújták mesterségesen. A 2008-as évben már a finanszírozási konstrukciók vissza voltak fogva, prudensebben működtek a bankok, úgyhogy akkor már nem lehet azt mondani, hogy csak a finanszírozás miatt felfújt piac volt. Én szerintem egyébként is egy 150-160 ezeres piacnak reálisnak kell lennie Magyarországon, ha egy Csehország, amelyik egy hasonló méretű területű ország 230 fölötti piaccal rendelkezik.
Hogyan számoljuk ezt? Tehát amikor azt mondja, hogy mi lehet, vagy mi lenne egészséges Magyarországon, akkor mi alapján lehet ezt megbecsülni, kalkulálni?
Hát mi úgy kalkulálgattunk korábban, hogy Európai Uniós tag, 10 milliós országok, körülbelül 100 ezer négyzetkilométer, akkor ott hogy van az egyfőre jutó nettó nemzeti jövedelem, hogy vannak az egyfőre jutó nettó bevételek, és akkor ebből úgy kikalkuláltuk azt, hogy a magyar piac az egy olyan 120-130-150 ezerre predesztinált a jelenlegi vásárlóerő alapján. Tehát nem vagyunk olyan erősek, mint a csehek, nem vagyunk olyan erősek, mint a görögök voltak a válságuk előtt. Most ők persze lejjebb vannak, mert jön náluk egy nagyon súlyos gazdasági válság van. A portugálokkal mértük még össze magunkat. Természetesen nem mértük magunkat a 10-11-2 milliós Belgiumhoz, vagy a 16 milliós Hollandiához.
Egyébként a válság ugye általában az egész európai új autópiacot és az európai autóipart nagyon megviselte. Nagyon más dinamikával tértek magukhoz a különböző piacok?
Hát nagyon más dinamikával estek össze. Először ott kezdődött, hogy a magyar piac az ugye egy év alatt 70%-ot esett.
Tehát ez volt 2010-9?
9-re. 9-ről 10-re. Tehát nem 70%-ára esett a piac, hanem 30%-ára. Tehát 70%-ot, ezt azért kell hangsúlyozni, mert senki soha nem szokta elhinni. A Nyugat-Európa piac az jelentős darabszámot csökkent, de hát az mondjuk 16 millióról lecsökkent 12 millióra. Az is sok, mert az is egy 25%, de nem 70. És akkor nyilván a magyar piac helyreállása az 2010 után, amikor a mélypont volt, amikor 43 ezer új személyautó került forgalomba helyezésre. Ezután, az év után a magyar piac elkezdett szép lassan ilyen 6-8-10-12%-os lépésekben magához térni, és erre az elmúlt év egy 20%-os növekedést mutatott már.
Mikor kezdődött Magyarországon a látható felépülés, vagy a visszaépülés?
Hát gyakorlatilag 2010 volt a mélypont, és utána már minden évben több volt, mint az előző évben, tehát egy látható helyreállás volt. Itt annyit kell tudni, hogy ez a helyreállás elsősorban a vállalati, tehát a jogi személyiségű vevőknek volt köszönhető. A privát vevők eltűntek az új autópiacról jelentős részben. Voltak olyan időszakok, amikor 80% fölött volt a céges, úgynevezett céges vásárlás, és 20% alatt a privát vásárlás. Mostanra ez már úgy annyira indult el a helyes irányba, hogy olyan 60% a céges, és 40% a privát.
Egyébként mi az, amit a válság elvitt a magyar autópiacról?
Hát elsősorban rengeteg illúziót vitt el a válság a magyar autópiacról. Elvitte azt az illúziót, hogy itt olcsón lehet nagy új autókhoz jutni, elvitte azt az illúziót, amit a deviza alapú forint hitelezés jelentett, és elvitte azt az illúziót, hogy ez az olcsóság megmarad. Nagyon sokan buktak be a devizahiteles konstrukciókba, részben a bankok hibájából, részben az állam hibájából, részben a saját hibájukból. Tehát ez egy több tényezős egyenlet, ha úgy mondjuk, hogy több változós egyenlet. Ez a legfőbb veszteség. Nyilvánvaló veszteség az, hogy kevesebb új autót adtunk el, összeesett a használt autópiac, a belföldi használt autópiac, mert nem volt mit beszámítani, mibe. ezért elindult a külföldről bejövő használt autó áradat, ami egy igen csúnya szerkezetet öltött a mai napra. Tehát azt kell mondjam, hogy a bejövő használt autók 60%-a az 12 évnél idősebb. Úgyhogy ez nagyon-nagyon rossz irány, és nagyon-nagyon rossz az, hogy ezeknek az autóknak a hatása arra a környezetvédelmi elméletre, ami az elektromos autók támogatásában testesül meg, egy teljes kontrát jelent.
Ja, a technikai összetétel és a használt autó versus új autó, egy picit még később még fogunk beszélni, de ugye elvitt nagyon sok márkakereskedést, és ugye azt lehetett hallani, hogy elindult egy nagyon erős konszolidáció.
Elvitt sok márkakereskedést, és voltak kereskedések, akik tönkrementek, bezártak, eladták a kereskedésüket, egy jelentős koncentráció ment végbe a piacon, ami azt jelenti, hogy néhány nagyobb tulajdonos jelentős területeket és sok márkát tudott megvásárolni vagy képviselni. Így kialakultak olyan márkakereskedések, amelyek a fél országban jelen vannak, és hát nyilván megmaradtak a nagyobb márkáknál az egymárkás, a többieknél pedig a több márkás kisebb kereskedések is. Úgyhogy körülbelül azt tudjuk mondani, hogy a válság előtt 1100 márkakereskedésről beszéltünk, ez mára egy olyan 400-450 tulajdonosra ment össze, de a kereskedések száma túl sokat nem csökkent, hiszen a 450 tulajdonos alatt koncentrálódott nagyon sok. Tehát igazából a teljesen tönkrement kereskedés az egy olyan 1-200 lehet.
Mennyire változott meg a kereskedésnek, a magyarországi új autóértékesítésnek a modellje, ha úgy tetszik, az üzleti modellje a válság hatására?
Hát azt kell mondjam, hogy a válság hatása az üzleti modell még semmit nem változott. Tehát gyakorlatilag ugyanazokkal a módszerekkel dolgoznak a kereskedők, mint régen. Talán egy picit igyekszenek jobban elébe menni az ügyfelek elképzeléseinek, jobban igyekszenek egy picit szolgáltatást és megoldást szállítani vas helyett, hogy így fogalmazzak az autóról, és egy picit jobban igyekszenek az ügyfelek igényeit felmérni, messze nem az az irány van még, aminek lennie kéne, tehát sokkal többet kéne az ügyfelekkel érzelmileg foglalkozni, az ügyfelek elégedettségével foglalkozni. Más szóval mondva, valamelyik kereskedéscsoporttól örökölve az ügyfeleket elbűvölve dolgozni, és olyan módon, hogy ezek az ügyfelek azt érezzék, hogy ők fontosak, a problémáik megoldása fontos, korrekt megoldásokat, korrekt válaszokat kapnak a kérdéseikre, és az alap dolog, hogy az autó rendesen meg van javítva, és az ára és az érték, amit ez az ár képvisel, korrekt, ezek az alap dolgok, és a többi ezután következik. Nagyon sok tennivaló van még annak érdekében, hogy a kereskedések a modern világ kereskedési szemléletének feleljenek meg. Picit beleragadtunk a válság előtti kereskedési stílusba.
Hogy egy picit még visszalépjünk, ez mennyire a kereskedőknek a felelőssége, és mennyire az a márkáknak, az autógyártóknak a felelőssége?
Én igazából nem felelősséget keresnék, mert itt ez nem felelősség, hanem ez egyszerűen arról szól, hogy ugye a válság alatt a kereskedések megszűntek, próbált a piac alkalmazkodni méreteiben a kereslet méreteihez, és végül is a kereskedések kiszolgáló kapacitása, a vevőkre jutó kiszolgáló kapacitása nem lett se nagyobb, se kisebb. A munkaterhelés az csak nőtt. Rengeteg új és új adminisztrációs teher hárul a kereskedésekre, mint minden vállalkozásra. Ez részben állami oldalról, részben pedig a gyári oldalról is nyomasztja őket, és egyszerűen nem lett több idejük a vevőkre. Ez ugyanúgy néz ki, mint az orvosi rendelőben, hogy én szeretném, hogyha az orvos velem egy picit többet foglalkozna, kicsit beszélgetne, megkérdezne, hogy mi bajom van, azt nem mondom, hogy simogassa meg a fejemet, mert az nem ragaszkodom, de alapvetően, hogy foglalkozzon velem. Most ugyanez a márkakereskedésben is igaz, hogy foglalkozzanak ott az autóval is, meg az ügyféllel is. És ez az, amire időt kell majd szakítani, és a másik kérdés pedig az, ami ugye a jövő, hogy akkor, ahogy átalakul a márkakereskedés, átalakul a szervizmunka az elektromos autók elterjedésével, fokozatos elterjedésével, ugyanúgy át kell alakulni a kereskedéseknek, ugyanúgy meg kell próbálni az önálló brandjüket kialakítani, a vásárlók felé megmutatni, hogy ők miben másak, miben jobbak, mint a többiek, annak érdekében, hogyha esetleg a jövőben valamilyen más tevékenységet vagy más márkát kell képviselniük, a vevői elfogadottságuk megmaradjon.
kiknek könnyebb ön szerint most ezen a piacon? Ugye azt mondta, hogy nyilván, hogy vannak tulajdonosok, és nyilván kereskedések, amelyek több márkával is foglalkoznak, és vannak egymárkás kereskedések is. Melyik lett az egyszerűbb történet a mai magyar piacon ön szerint?
Hát igazából menedzsment szempontjából az egymárkás kereskedés, ez egyértelmű, hogy egyszerűbb, viszont a több márkás kereskedés is úgy épül föl, hogy a tulajdonosi struktúra alatt önálló márka felelősség zajlik. Tehát olyan, mintha sok kis cégből állna az egy nagy cég, hogy ahol ez így van, ott ez tud jól működni. A legnagyobb érték természetesen a megtartott ügyfélportfólió. Mind a vétel, eladás, mind pedig a szerviz területén.
A számokból egyébként, amelyekről mindjárt beszélünk, hiszen a 2017-es vagy a 17-es évnek a mérlegéről azért picit majd beszéljünk, de a számok mennyire árulkodnak arról, hogy vajon mennyire vagyunk hűségesek egy-egy márkához? Lehet erre következtetéseket levonni?
Hát az általános értékesítési darabszámokból igazán nem. Méregetnek márkahűségeket, de a márkahűség az ma már picit jobban csökken. Igazából, hogyha elvonatkoztatunk a prémium márkáktól, ahol azért a márkahűség, hogy én ilyenes vagyok, én olyanos vagyok, ez sokkal erősebben jelenik meg, mint a tömegmárkáknál. A tömegmárkáknál elsősorban árérzékenyek vagyunk, mint sok más piac, és vannak bizonyos előítéleteink, amik szerint vásároljuk az autót, van, aki nem vesz japán autót, van, aki csak japán autót vesz, van, aki nem vesz francia autót, van, aki imádja a francia autókat. Tehát egy ilyen jellegű felosztás van, de az, hogy egy márkához mennyire hűségesek, van egy-két márka, aki kicsit előrébb áll ezekben a márkahűség dolgokban a vevők szempontjából, és vannak, akik erre semlegesek, és a vevők úgy jönnek-mennek.
Beszéljünk akkor a számokról, és nézzük meg egy picit majd azt is, hogy vajon mennyire volt általános a válság utáni visszaesés, illetve a mostani magához térés, a mostani visszaépítkezés során mennyire tud mindenki szinte egyformán erősödni?
Gyakorlatilag ez a statisztika, a matematikai statisztika alapján ez a visszaesés is mindenkit körülbelül azonos arányban érintett, és a fellendülés is mindenkit körülbelül azonos arányban érint. Egy picikével kisebb mértékben érintette a válság a prémium márkákat. Azt szoktuk mondani, hogy a prémium márkákra a kereslet rugalmatlanabb, mint a tömegmárkákra, de ott is nagyon jelentős, tehát ott is 60% körüli visszaesés volt, most 70 helyett, ami az átlag volt. A felépülés pedig hasonlóképpen zajlik. Ugye vannak azok a márkák, amelyek jelentősen tudnak flottákat szállítani, tehát akár a vállalati szektorba, akár az állami szektorba. Itt elsősorban azokról a márkákról van szó, akiknek valamilyen gyártókapacitásuk épült ki Magyarországon, és ez azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen érthető, az, hogyha az állam favorizálja a nála beruházó gyárakat. A többi márkát pedig, ahogy a privát piac épül vissza, úgy áll helyre az az idézőjelbe tett rend, ami a válság előtt is volt piacrészesedés szempontjából.
Vannak-e már végleges számok, mennyi autót vettünk 2017-ben?
Hát 2017-ben új autót vettünk 116.265 darabot, ezt nem fejből nyomom, hanem puskáról természetesen, így darabra. Ez személyautóra vonatkozik, és 19.941 darab kis haszonjárművet. Nem tudom, hogy a nagy teherautókkal mondjam az adatokat, akkor kezdem a motorkerékpárokból 2304-et, ami egy nagyon dráma ilyen összezuhant piac, hiszen a válság előtt ez egy 10.000-es darabszám volt, tehát itt még mindig 70% visszaesés alatt vagyunk. A nagyhaszonjármű piac az a válság alatt végig jól ment, tehát az szinte, mintha nem lett volna válságban. A nemzetközi fuvarozásban a nagyhaszonjárművek elég jól szerepeltek, és a magyar vállalkozók. Ennek megfelelően az eladott nagyhaszonjárművek 90%-a fölött van a nyerges vontatók, tehát a kamionok száma értelemszerűen a nemzetközi fuvarozásban jeleskedik elsősorban. Az autóbuszok viszonylag alacsony darabszámban 600 fölött teljesítettek, és a közúti nehézpótkocsik alkalmazkodva a teherautópiachoz is 3000 fölött.
Tehát, hogyha jól értem a számait, akkor igazából a motorkerékpárpiacon és a személyautópiacon volt drámai a változás, ami a válság után kibontakozott?
Igen, meg a kis haszonjármű piacon. Ott is.
Ma kik leginkább a vevők? Ugye azt mondta, hogy a válság után igazából szinte csak a jogi személyiség, tehát igazából csak a vállalkozások vásároltak autót, és ma talán jobb a helyzet, ugye ezt mondta.
Igen, hát a jogi személyiségű vállalkozások vásárolják ma is zömében az autót, ők zömében finanszírozásban, flottakezelőktől, vagy leasing cégektől, tehát a vállalati flották azok nagyrészt finanszírozásba mennek, visszajött 40%-ra a privát vevői kör, ők nagyon nagy részben vásárolnak készpénzre, és viszonylag kis részben finanszírozásra, de ez is növekszik. Ugye a leasing cégek egyre jobb konstrukciókat ajánlottak, a kamatcsökkentés jótékony hatása az meglátszik a leasing konstrukciókon is, tehát egy ilyen 5-6-7-8%-os THM-eken, vagy kamatértékeken lehet autófinanszírozási konstrukciókhoz jutni. Nyilván sokkal szigorúbb szabályok szerint, mint a 2000-es évek elején, szerencsére, azt kell, hogy mondjam. Tehát az a fajta alkoholmámor az kiment a piacból, úgyhogy a magánvevők is térnek vissza. Őnekik a nagyobbik részük még mindig a használt autópiacon próbál magának autót keresni. Úgyhogy áll helyre a piac, javulnak a számok, de mondom, még a trendekkel elégedettek vagyunk, de a volumen még messze-messze nem.
Én még említette, hogy most sokkal szigorúbbak a finanszírozásnak a feltételei vagy a kondíciói. Ez mennyiben, ugye sokan károsztatták ezt, hogy ez jelentős mértékben fékezheti mondjuk a piacnak a visszaépülését. Önök mit gondolnak erről?
Én azt gondolom, hogy a piac visszaépülését, hogyha abban a összefüggésben látjuk a piacot, mint amiben a 2000-es évek elején, akkor valóban fékezi, de jobb lett volna, ha akkor is fékezte volna a piacot. Tehát itt az a rengeteg bedőlt ügylet, az a rengeteg családi probléma, nevezzük tragédiának, anyagi összezuhanás, ez mind nem következett volna be akkor, hogyha a 2000-es évek elején is a bankokat az akkori felügyelet kicsit szigorúbb feltételek közé vitte volna. Itt egy olyan verseny indult meg, amikor a 0% indulóval 15 éves finanszírozás. 15 év alatt mit ér egy 15 éves autó? Hát ingatlan finanszírozunk 15 évre, nem autót. Ilyen finanszírozások voltak svájci frank alapon, forint bázisra átszámolva, árfolyam kockázattal. Ez most mind nincs. Most a finanszírozás egy teljesen átlátható, úgy hívjuk, hogy prudens módon zajlik. És ez mindez azt jelenti, hogy aki finanszírozást vesz igénybe, az nagy valószínűséggel fogja tudni tartani a feltételeket, miután a finanszírozások jelentős nagy része forint finanszírozás, ezért nincs árfolyam kockázat. Itt egyetlen egy kockázat van, hogyha valaki elveszti a munkáját és nem tud újat találni. Hát erről is beszélhetünk majd később, itt nagyon súlyos munkaerő problémák vannak, tehát új munkahelyet találni ma Magyarországon sokkal könnyebb, mint 10 évvel ezelőtt volt.
Mint új munkaerőt, de akkor erre majd mindjárt visszatérünk. Igen. Egyébként, hogy azt mondta, hogy a piacnak a visszaépülése is nagyjából ugyanolyan szinten érintett mindenki, de azt mondta, hogy azért mégiscsak nyilván azok jobb helyzetben vannak, gondolom én, akik mondjuk tudnak flottákat szállítani.
Természetes a volumen szempontjából ők sokkal jobb helyzetben vannak, hiszen az a néhány cég, amelyik főleg az állami flottákat tudja kiszolgálni, tehát itt a nagy állami vállalatokra, vagy pedig az állami olyan végrehajtó rendszerekre, mint rendőrség gondolok, akik ezeknek tudnak szállítani, azok nyilván egy jelentős volument nyernek ezzel. Itt elsősorban azokra a cégekről van szó, akinek valamilyen magyarországi gyártókapacitása van kiépítve.
Azok, akiknek esetleg nincs ilyen, mennyire látszik az, hogy a márkák megpróbáltak e felé eltolódni? Tehát érzékelhető a márka, vagy a modellválasztékban az, hogy mindenki próbál valahogy a flottás irányba elmozdulni?
Inkább az érzékelhető, hogy tudomásul veszik azt, hogy nagyjából hogy zajlanak a flotta üzletek. Azok a cégek, akik az állami flottáknál nem túl esélyesek a nyerésre, ők inkább a vállalatok felé fordulnak, inkább azok felé, a magánszemélyek felé fordulnak, akiknél ugye a hozzáállás semleges a márkákhoz, és így válnak úgy sikeressé, hogy van olyan márka, amelyik szinte nem ad el flottát, de vezető helyet foglal el a magáneladásokban, noha az összességében a piaci részesedése jóval alacsonyabb, mint amennyi azok, akik flottát adnak el.
Beszélhetünk arról, ugye kérdeztem öntől, hogy mit vitt el a válság, és hogy hallgatom önt és a piaci magatartásoknak a jellemzőit, hogy beszélhetünk arról, hogy a kereskedők ugyanazt mondta, hogy nyilván sokkal jobban kell alkalmazkodni, de hogy elindult egyfajta erős alkalmazkodás, tehát hogy keresi mindenki a neki leginkább megfelelő helyet, ez látható, érzékelhető?
Folyamatok elindultak főleg a nagyobb kereskedőcsoportoknál, akik igyekeznek az önálló imázsukat megteremteni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy, azt kell mondjam, hogy Európai Uniós projekt is, hogy az önálló brand megteremtése az a kis és középvállalkozások számára is a túlélésnek az áloga. Itt nyilván nem világ és multibrendek megteremtéséről van szó, hanem az adott területen, az adott körzetben, az adott vásárlói területen való imás kialakítása és fenntartása az, ami az ő számukra nagyon fontos.
Mint kereskedőnek, bocsáss meg, tehát nem az automárka imázsáról beszélünk, vagy a modellről, hanem a kereskedő
imázsáról. Kölcsönhatásról beszélünk, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy ha valaki keres egy valamilyen márkájú autót, akkor megtalálja a valamilyen márkájú autónak a márka kereskedőjét, és akkor ott megversenyeztet őket, aztán vesz valamit. De itt a fontos az lenne, hogy azért vegyen olyan autót, mert én árulom.
Tehát és megfordítani a dolgot?
Egy kicsit megfordítani a dolgot, ez adja a biztonságot, és kölcsönösen építeni a képviselt márka imázsával, erősítve a saját márka imást, és vice versa.
Van, akinek ez már megy a magyar piacon?
Van.
Tehát aki mint kereskedő olyan jó márka, hogy rajta keresztül el lehet adni.
Igen, van autót. Már ilyen, aki azt mondja, hogy én nála veszek autót, mert ott tudom, hogy jó a szerviz, jó a szolgáltatás, jó a kiszolgálás.
Vissza kell térnem oda, amit kérdeztem már egyszer öntől, itt a felelősség ügyében, most megint írja, hogy a gyártók, a márkák mennyire segítik ezt a fajta folyamatot?
A gyártók rengeteg oktatást tartanak, segítik ezt a folyamatot, de Isten igazából a gyártóknak nem elemi érdeke az, hogy egy kereskedő vagy kereskedő csoportnak önálló brendje épüljön ki, hiszen akkor sokkal erősebb pozícióba kerül. A gyártónak az az érdeke, hogy egy tökéletes képviseletet kapjon, a franchise tökéletesen alkalmazza a kereskedő, megfeleljen az oktatásnak, megfeleljen a minőségi előírásoknak, a kereskedőnek ehhez hozzá kell tennie önmagát.
Úgy is kérdezhettem volna, hogy, és nyilván ez logikus, amit ő mond, de azért a gyártóknak az fontos, hogy a kereskedők autókat adjanak el, és hogyha mondjuk egy piacon az fontos, hogy XY adja el az én márkámat, vagy mondjuk Z, akkor úgy is kérdezhetném, hogy a gyártói oldalon látszik egyfajta stílusváltás a válság után?
Ezt én nem tudom megválaszolni igazán, mert ahány gyártó, annyiféle stílus és annyiféle szokás. Én azt gondolom, hogy a gyártók szemszögéből a korrekt kereskedelem nagyon fontos. Az a fajta értékesítési teljesítmény, ami megnyilvánul azokban a tervszámokban és azoknak a végrehajtásában, amit a gyártók kitűznek egy-egy piacra, és amit az importőrök bontanak le kereskedői szintre hosszú tárgyalások alapján. És aztán az, hogyha a kereskedő ehhez hozzá tudja tenni a saját plusz imázsát, azzal csak javulnak az értékesítési eredmény, hiszen erről szól az egész.
Erdélyi Péter, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.